Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytassuk a közös rádiózást, dr. Békási Sándorral beszélgetek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Centrumának intézményvezető főorvosának. Szép napot kívánok még egyszer!
Jó napot kívánok!
Főorvosuk, kezdhetjük azzal a kicsit sarkos megállapítással, de majd legfeljebb helyre teszi a tényeket, a dolgokat, hogy a digitalizáció végül is az orvosi ellátásban is felosztotta a társadalmakat, így a magyar társadalmat is, és most legfőképpen a hozzáférésre gondolok.
Igen, kezdhetjük ezzel. Én azt gondolom, hogy a digitalizáció, mint minden egyes szegmensben, az egészségügyben is egy érték nélküli dolog, tehát lehet pozitív és negatív is. És különösen a sérülékeny, nehéz helyzetben lévő egészségügyhöz való hozzáféréssel küzdő emberek esetében azt szokták mondani, hogy ez egyszerre lehet átok és áldás. Átok olyan szempontból, hogy aki nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, internet hozzáféréssel, készségekkel, a készség is egy nagyon fontos része a dolognak, szóval aki nem rendelkezik ezekkel, az nyilván kiszorul ezekből az ellátás típusokból. Ugyanakkor az áldás része pedig az lehet, hogy olyan területeken, ahol mondjuk a hagyományos egészségügyi ellátás gyengélkedik, be lehet vinni egy alternatív megoldást, amely képes kompenzálni ezeket a korábbi egyenlőtlenségeket. Mi ebben az utóbbiben hiszünk, itt a Máltai Szeretetszolgálatnál mi hajléktalan emberekkel foglalkozunk, számunkra biztosítunk egészségügyi ellátást, és azt gondoljuk, hogy ez nagyon izgalmas, hogy hogyan lehet mondjuk az ő ellátási nehézségeiket egy picit oldani digitális egészségügyi megoldásokkal, például egy online orvosi vizittel, olyan monitorozási megoldásokkal, amik nem igénylik a személyes egészségügyi személyzet jelenlétét. Ilyesmikkel foglalkozunk mostanában.
Ugye ezt hívják távgyógyászatnak, telemedicinális megoldásoknak, és a COVID, végülis a pandémia, az akárcsak az oktatásban, meg bárhol máshol felgyorsította ezt a folyamatot szerte a világban. És végülis az önök gyakorlati életében ez még nagyobb kihívás, vagy gyakorlati munkájában ez még nagyobb kihívást jelentett, ugye?
Abszolút így látom, mert ugyan Nyugat-Európában már korábban is bevett megoldás volt még a COVID-járvány előtt, hogy telemedicinával próbálkoznak. Elsősorban olyan nagyon távoli területeken, ahol például az USA-ban, Alaszka, Kanadában voltak ilyen kezdeményezések, ahol nagyon nehezen jut el személyesen az orvos vagy orvosi ellátás. Ugyanakkor nagyon kis részét alkotta ez a hagyományos ellátórendszereknek, tehát néhány százaléknál ez sose kúszott följebb. És aztán jött a COVID, hatalmas járvány, mindenhol küzdöttek azzal, hogy a személyesen nyújtott egészségügyi szolgáltatás hogyan menjen tovább, úgyhogy ne veszélyeztessék se a ellátó személyzetet, se azokat a betegeket, akik megjelennek ezekben a rendelőkben. És akkor kézenfekvő megoldás volt, hogy ha a magánbeszélgetéseinkben használjuk a Messenger-t, Skype-ot, online videó hívásos megoldásokat, akkor miért ne lehetne ezt sokkal tömegesebbé tenni az egészségügyi ellátásban, és valóban egy hatalmas robbanás következett be, ami egyébként most már így a COVID lecsengése, sokadik hullámzása, éppen rendeződésének látszó folyamata kapcsán azért kezd visszaállni, tehát hogy az a hatalmas robbanás, ahol 80-90%-át az ellátásoknak mondjuk telemedicinális ellátást tette ki, az kezd visszarendeződni, olyan 30-40%-nál látszik beállni. Ugyanakkor azt jelzi, hogy erre van valós igény akkor is, hogyha ez nem egy szükségből fakad.
Igazából a nagy kérdés az ugye nyilván az volt, és az önök gyakorlati napi munkájában is az volt, hogy ilyen körülmények között, amikor óriási igény van a telemedicinára, meg a távgyógyászati megoldásokra, akkor a kimaradó, lemaradó emberek, rétegek, így például a hajléktalan emberek, azok bármiféle orvosi ellátáshoz hozzá tudnak-e jutni. Ezek az eszközök, ezek a lehetőségek, maga ezek a digitalizációs híd vagy környezet, ez alkalmas. Ugye olyan helyzetekben, ahogy mondtam, olyan rétegeknél, igen, akikkel önök foglalkoznak, és önök ebbe a munkába álltak bele.
Igen, én azt látom saját tapasztalatom alapján, hogy szállásnyújtó intézményekhez, átmeneti szállásokhoz, éjjeli menedékhelyekhez egyre közelebb kell vinni az egészségügyi ellátást, mert azok, akik ezeken a férőhelyeken hajléktalanként ellátást jutnak, szociális intézményben fekvő ellátást kapnak. Az ő esetükben a krónikus betegségek gondozása, kezelése, menedzsmentje az sajnos elmarad. Ennek több oka is van, azt gondolom, hogy ez egyrészt egy ellátás orvosi rendszeren belüli probléma, tehát hogy hiába van intézményi orvos, az ő szűk lehetőségeit, vagy mondjuk rendelési idejét kitöltik az akut panaszok, azok mindig előnyt élveznek, hogyha fáj, nyom, szúr, sürgető panasza van a betegnek, akkor ő maga is sokkal jobban motivált, hogy ezt megoszta az orvossal, és elkezdje rendezni ezeket a problémáit. Amint mondjuk panaszmentessé válik, vagy hozzászokik egyfajta krónikus állapothoz, akkor sokkal kisebb a motiváció, hogy személyesen megjelenjen a rendelőben, fölvegye a fonalat, szedje a gyógyszert. Viszont ez hosszú távon mindenképpen életminőség romláshoz vezet. Az évtizedekig nem kezelt cukorbetegség, magas vérnyomás betegség, szívérendszeri betegségek, aztán hirtelen egy infarktushoz, sztrókhoz, olyan komoly problémához vezetnek, ami viszont egy nagyon masszív életminőség romlást eredményez a betegünk vagy a kliensünk számára. És ezért azt gondoljuk, hogy a krónikus betegségeket jobban kell menedzselni, akár azzal, hogy közelebb viszünk orvosi ellátást a szállóhoz. Ebből az alapvetésből indultunk ki akkor, amikor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen megoldással lehet ezt megtenni. Kézenfekvő, hogy ahelyett, hogy az orvost utaztatjuk, egy online szolgáltatás keretében próbáljuk ezt a krónikus betegségek gondozása témakör közelebb vinni a szállóhoz, és igazából nyitottságot találtunk azok között, az átmeneti szállások között, akiket megkerestünk ezzel az ötlettel, hogy mi lenne, hogyha velük próbálnánk ki ezeket a megoldásokat, tudományos alapon mérnénk, mind a beteg elégedettséget, mind az orvos elégedettséget, mind különböző paramétereit ezeknek az online viziteknek, és aztán egy 12 hetes vagy 6 alkalomból álló beszélgetés sorozat alapján próbálnánk felderíteni azt, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni, olyan állandó szolgáltatásra tenni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Centrumában, hogy az mindenképpen kedvezőbb legyen mind a betegnek, mind az orvosnak, mind az ellátórendszernek, mind pedig magának a szociális intézménynek, ahol a beteg mondjuk a szállás.
Ahol éppen tartózkodik. És itt a hatékonyság, a gyorsaság, az eredményesség a kulcs. Magyarul arról van szó, hogy valahol van az egészségügyi személyzet, a gyógyító személyzet egy A pontban, és B pontban pedig van az a rászoruló ember, az a hajléktalan, és valamiféle segítség, ez fontos, ezt majd nyilván elmondja. Egy másik B pontban van, és a telemedicina eszközével folyhat a gyógyító munka. De nyilván ezt mérni kell, monitorozni kell, az eredményességét kell, hogy ez valóban működött-e, és erről szólt ez a kutatás, amiben belefogott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.
Ezt nagyon egyszerűen úgy lehet elképzelni, hogy van az orvos, ő ül egy számítógép előtt, ahol webkamerán és mikrofonon, kihangosítón keresztül. Ő tulajdonképpen egy online platformon, ami teljesen hagyományosan mondjuk tényleg egy Facebook Messenger is lehetne, azon beszélget a másik oldalon lévő beteggel. Mivel nagyon sok idős, mondjuk ezekhez a digitális technológiákhoz nem értő hajléktalannal dolgozunk együtt, ezért végül úgy döntöttünk, hogy a túloldalon, tehát a szállás nyújtó intézményen belül azt a felállást vagy klinikai vizsgálati elrendezést javasoljuk, hogy mellette mindig legyen ott az adott intézménynek egy szociális szakembere, szociális munkás, vagy
egy segítő.
Igen. Mi asszisztensnek hívjuk, segítő. Tehát aki
a technikában is segít ezúttal.
Így van, kettős szerepe is van. Az egyik az, hogy nyilvánvalóan jobban ért ezekhez az online megoldásokhoz, online platformokhoz, több készséggel rendelkezik ebben a tekintetben. Tehát egyrészt egy ilyen technikai segítségnyújtó szerepet tud viselni. Másrészt az orvosbeteg kapcsolatban az is fontos, hogy mind a két oldalon lévő ember pontosan ugyanazt értse az alatt, amit a másik mond, amit a másik gondol valójában. Ezért azt gondoltuk, hogy ilyen minőségbiztosítási szempontból sem rossz, hogyha ott vannak ezek az asszisztensek, mert hogyha az orvos mond valamit, akkor az nagyobb valószínűséggel csapódik le a beteg oldalán is úgy, ahogy az orvos gondolta, hogyha esetleg van lehetősége pontosítani az asszisztensnek.
2021-ben 4 intézményre kiterjedő telemedicinás pilotot indítottak 75 fő bevonásával, és ami nagyon meglepős, ez a legizgalmasabb, mert hogy most már orvosi szaklapokban jelennek meg különböző publikációk önöktől, erre is térjünk majd ki. Szóval, hogy 90% felett volt a részvételi arány. Szerintem erre senki nem gondolt, hogy ez ilyen hatékonyan működhet.
Abszolút, ez számunkra is nagyon meglepő volt. Az alapfelállás az volt, hogy 75 főt vontunk be a programban, 4 átmeneti szállásról, és mindenki számára 6 ilyen online vizitet biztosítottunk, tehát mi eleve úgy kerestük meg az embereket, hogy 2 hetente 6-szor le tud ülni orvossal beszélgetni a krónikus betegségéről, érdekli-e vagy sem. Nyilván ennek van egy, tehát a klinikai vizsgálatnak, vagy tudományos vizsgálatnak van egy betegbeleegyezési fázisa, ahol a beteg eldönti az információk birtokában, hogy ebben részt szeretne venni. Szóval 75 fő lett az, akivel elindultunk, és ugye azt terveztük, hogy mindenkinek 6 alkalmat biztosítunk. Ez összesen 450 vizitet jelentett volna. Ebből megvalósult 415, tehát ez az a bőven 90% feletti kihasználtság, ez nagyon jó. És van még egy adat, ami szerintem elég beszédes, hogy a 75 főből összesen 55-en mentek végig mind a 6 viziten. Tehát ők azok, akik az elejétől a végéig teljesen elköteleződtek, ez is közel 75%-os kihasználtság. Szóval ezek alapján azt gondoljuk, hogy a betegek mindenképpen élnének a lehetőséggel, hogyha ez egy rendszeres szolgáltatás lenne. A másik, ami nagyon izgalmas kérdés szerintem, és talán még ezt a paramétert emelném ki a vizsgálati anyagunkból, az pedig az, hogy tök jó, hogy beszél orvos beteggel. Ennek már van terápiás hatása, ugyanakkor engem szakmai szempontból az érdekelt volna, hogy azon túl, hogy ők beszélgetnek a betegségekről, van-e ennek valami orvos szakmai konzekvenciája. És pontosan ezért minden orvos töltött ki minden egyes vizit után egy kérdőívet, a betegektől is ezt kértük, hogy töltsenek ki, de nyilván az orvosi kérdőíven szerepelt az a kérdés, hogy történt a terápia módosítása vizit alatt. Magyarul összegyűlt annyi információ az adott viziten, vagy a két vizit közötti időszakban, hogy az orvos úgy érezte, hogy a gyógyszerelésben változtatásra van szükség. Terápiamódosítás, dózismódosítás, új gyógyszer beállítása, régi gyógyszer elhagyása, és ez az esetek közel negyedében meg is történt, tehát minden negyedik viziten nagyjából ez az egész folyamat oda vezetett, hogy az orvos hozott egy döntést, ami kihatott a betegnek a gyógyszerelésére, a krónikus betegségének a kezelésére. És ez számomra azt jelzi, hogy túl azon, hogy megtörténnek az orvos-beteg találkozások, van ennek igazából hosszú távú orvosi hatása és következménye is.
Mennyit lendít ezen a kutatáson az, hogy egyik legnevesebb orvosi szaklapban jelent most meg egy közös publikáció öntől, illetve dr. Györfi Zsuzsától, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének kutatócsoportvezetőjétől. Hová vezetnek ezek a tapasztalatok? Hogyan hasznosulnak, hadd kérdezem így?
Igen, nagyon izgalmas, hogy szociális intézményként együttműködésre léptünk a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetén belül a digitális egészség munkacsoporttal. Ezt vezeti Györfi Zsuzsa docensasszony, és nagyon jó szakmai kollaborációk alakulnak ki ebből. Egyrészt mi gyakorlatias szempontból látjuk az ellátórendszert, látjuk azokat a kérdéseket, amikre szeretnénk választ kapni, és velük van lehetőségünk az akadémiai kutatócsoporttal egy olyan beszélgetést folytatni, és konkrét segítséget kapni, hogy hogyan lehet ezt mondjuk tudományos módszerekkel vizsgálni, és ebből egyébként a közös gondolkodásból születnek ezek a, hát mondjuk szerénytelenség nélkül Európában is egyedülálló kutatások. Szóval ez nagyon izgalmas, és szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, hogy szociális és tudományos kutatócsoportok együtt dolgoznak. Ez olyannyira előrelépésre sarkalt minket, hogy a héten indul el a DocRoom nevű egészségügyi kutatási programunk, amely kifejezetten első körben a hajléktalanok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások tudományos vizsgálatára vonatkozik, de azt gondoljuk, hogy hosszú távon azért az eredmények, amik ebben a tematikában születnek, általánosíthatók más ellátási nehézséggel küzdő populációk fejlesztésére is, mondjuk kisebbségek, mély szegénységben élők, akár idős otthoni ellátást kapó kliensek számára. Szóval azt gondoljuk, hogy ebben nagyon nagy potenciál van. Megtaláltuk azt a partnert, akivel mi ezt szívesen végezzük. Gyűjtünk is új partnereket, tehát aki ebben szívesen részt venne, azt örömmel fogadjuk. A Semmelweis Egyetemnek több kutatócsoportjával már dolgozunk is együtt, vagy tervezünk együtt dolgozni. Azt gondolom, hogy ebből izgalmas dolgok születnek, és hogy a Máltában hosszabb távon mi erre jelentős erőforrást szeretnénk delegálni, mert ezek az adatok, ezek a mérések, amit mi csinálunk, azok jelenleg elérhetetlen információk. Egyrészt az ellátórendszerben dolgozók számára ezek fontos hozzáadott értéket képviselnek, másrészt pedig a döntéshozók, szociálpolitikusok, egészségpolitikusok számára pedig egy hiánypótló adat, amit nyilván az ellátórendszer tervezésénél figyelembe vehetnek.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Dr. Békási Sándor, a Magyar Máltai Szeretett Szolgált Egészségügyi Centrumának intézményvezető főorvosa volt a beszélgetőtársam. Viszont hallásra, köszönöm szépen, főorvos úr.
Minden jót kívánok.